Szép karácsony, szép zöld fája. 8 éves voltam, a 3. elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állítottak fel a szentélyben, az oltár mellett, és kerestek valami alkalmas kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett félegyházának Szegedtől kölcsön kérni, futotta a kiskunoknak a maguk emberségéből is. De a bibliai példázat szerint sokan voltak a hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók. Az egyik sejpített, a másikat nagyon kamaszollották, a harmadikat csak segédlettel lehetett volna a karácsonyfa alá állítani. Tudnillik olyan körültekintő személlyel, aki az orrocskáját rendben tartsa, ami azonban mégsem szokásos ilyen ünnepi alkalomnál. A legtöbbnél meg az volt a baj, hogy az ijegységtől elállt a szavuk, ami ugyan bajuszosabb ünnepi szónokokkal is megesik, de azok nem fakadnak sírva, hanem köhögéssel segítenek magukon. Utoljára bennem összpontosult a közbizalom. Elég rongyosnak találtak, sápadt kis arcom volt, és fésült nem álló vad fekete hajam, és csengett a hangom, mint valami úri kisasszonyi. Aztán nem félsz, majd kisfiú, emelte fel az állam valamely tanító úr. Nem félek, én csak a kutyáktól, mondtam önérzetesen, és kicsit halkabbra vettem a szót, meg a bakteroktól. Megnyugtattak, hogy ezeket nem eresztik a templomba, és kezembe adták a köszöntő verset, amit fehér tanító úr írt, Isten nyugtassa halóporában. Szép hosszú vers volt, a két első sorát még akkor is el tudom mondani, ha majd odafönt a nagy vizsgán találkozom a tanító úrral. Szép karácsony, szép zöld fája, mondsza csak honnan jövel. Sok ilyet sose hallott furcsa szó volt benne, mint a mondsza meg a jövel, és ezekkel ríkattam meg legjobban a Daru utcai nemzetet a próba szavaláson. Akkor tapasztaltam először, hogy a szónok mindig akkor éri el a legnagyobb hatást, ha olyat mond, amit maga sem ért meg. Minden program szerint ment, míg az idő is előírásosan viselte magát. Karácsonybőtje reggelin akkora jégcsapok lógtak a tetőnkről, hogy a feldobott sapkámmal lebírtam törni a hegyüket. Azóta se szopogattam jégcsapban olyan jó ízűt. Olyan rothadt zsindely zamatú volt, amiért semmiféle cukrász nem tud produkálni. Amellett a torkot is edzette, s nagy önbizalmat csepegtetett belém. Kezdő szónokoknak nagyon ajánlhatom, a jégcsap szopogatástól elmúlik minden lámpaláz. Azt nem vettem észre az úton, hogy fáznék, mert szegény édesanyám rámadta a nagy kendőjét, csomóra kötve hátul a derekamon. Csak azért hullotta könnyen, mert az orromat meg az államat harabdosta a hideg. De hát ez nem szúrt szemet senkinek. Télen minden rendes orr cinegét fog. A tanítóké tanítónőké is azt fogott, aki az iskola sarkán toporogva vártak rám. Egészen másért akadt meg rajtam a Hunti Berta kisasszony áldott szeme. Attól félek mosolyodott el, amikor meglátott, hogy ez a kisgyerek egy kicsit túlozza a rongyosságot. Mégiscsak kellene rá valami kabátot adni. Mindenki igazat adott neki, de hát hol vegyenek most egy gazdátlan kabátot? Az volt a terv, hogy az ünnep után majd Szente tanár úr elvisz a Strossz szomszédboltjába, és ott fölruháznak a Jézus nevében, de azt előbb meg kell szolgálni. Szerencsére az iskola szolga ott ment el mellettünk, sietett a templomba, perzsa galléros ünneplőben. Nagyon mogorva öreg férfi volt, de azért most beharmatozták az égi magasok a lelkét. Én odaadnám a gyerkőcének addig a bekecsemet, mondta egy kicsit vontatva, mintha csodálná önmagát. No, ezt megfizeti az Isten, Károly bácsi, repkedett Berta kisasszony, s mindjárt neki fogod kigombolni a jó embert a bekecsből. Jaj, kérem, én nem ezt gondoltam, hőkölt vissza ilyetten az öreg ember, hanem a hétköznaplót. Már hozom is, kérem.
Hát nem lehet mondani, hogy nem hozta volna, mert csak ugyan kihozta a hétköznaplót, aztán besöpreni, fűteni, lámpát pucolni szokott. Rám is adták, bizonyosan nagyon jól állhatott, mert mindenki mosolygott rám, aki meglátott benne. Csak ugyan egészen eltakarta a rongyosságomat, alul csak a csizmácskám hegye látszott ki belőle, kezem pedig egyáltalán ki se látszott, kezemfeje a könyökéig érhetett. Arra is emlékszem, hogy nagyon finom petróleum szaga volt az első úri kabátnak, amit viseltem. Egészen más, mint az otthoni petróleumé. Ma is mindig érzem ezt a finom szagot, valahányszor díszt magyart látok. A zsúfolt templomot se felejtem el soha, ahová alig tudtunk utat törni. Elől az úri rendek, aztán a subás, ködmönös kiskunok, a berliner kendős öregasszonyok, a sötét, oltárokon csillogó viaszgyertyák szaga, összekeveredve a karácsonyi früstökével, a mézes fokhagymájéval, olyan nagy volt minden, és én olyan kicsike. Igen, ez Osza tanító úrnak is szöget ütött a fejébe, amikor deviaskodtuk magunkat a szentébe, és közötte aggodalmát Agócs főtisztelendő úrral. Székre kellene állítani ezt a hüvelykmatyit, hiszen így egészen elvész. Szólították is a harangozót, de az vál vonogatással felelt a sekrestye ajtóból. Ember halál lesz abból, ha ő megpróbálja székkel törni át ezt a tömeget. Föl kell tenni a kő patkára a gyereket, mondta valaki, és már akkor föl is nyalábolt, valaki is ráállított a márvány korlátra, ami a szentét elválasztja a hajótól. Egyszerre mindenkinél magasabb lettem egy fejjel. Ó, nem leszek én soha többet olyan nagy, mint akkor voltam a félegyházi öreg templomban. Egy magasságban volt a fejem a piros ruhás Máriácskájé, valaki a legsötétebb oltáron lakott üvegházában, s mégis utasütött rám a mosolygása, s mégis rásimította a kezét a szívemre, amely nyugtalanul vert, ebben a szédülős magasban, s azóta is ott tartja nehéz órákban, és tudom, hogy el sem veszi onnan a halálos órák párnájáig. Sokáig, nagyon sokáig álltam ott, mert meg kellett várni, amíg a polgármester úr megjön, a karácsonyi gyertyácskák meggyújtása is nehezen ment, mert fekete harangozó sohasem próbált még ilyet életében, és olyan fohászokat morgott közben, amiket talán nem is találtak illendőjeknek a kerubínok, és én már kezdtem álomba zsibbadni a márványpatkán. De végre minden gyertyán kinyílt a lángvirág, és szente tanítóúr megrántotta rajtam az úri kabátot. Csak bátran, fercsikém! Hát miért ne lettem volna bátor? Csengettyűzött a szavam az emberfejek felett, mint az angyaloké a betlehemi mezőkön. Szép karácsony, szép zöld fája, mondsza csak, honnan jövel? Itt az instrukció szerint szétvetettem a két karomat, és a hosszú lelógó kabát ujjak akkorát lebbentek, mintha valóságos szárnyaim nőttek volna. Ez olyan öröm volt nekem, hogyha kellett, hanem minden strófa után röppentem egyet. Ki is gesztikuláltam magam az egész életre, de szereztem is olyan sikert a fehér tanítór költészetének, hogy még Mihály arkangyal is abba hagyta a szószék oldalán a sátántaposást, és szalutált a láng kardjával. Ember vagy fercsike, jelezte szente tanítóra annak a pillanatnak az elérkeztét, amikor a szónokot minden elfogadható oldaláról üdvözlik. Most már lejöhetsz, add ide a kezed. Persze csak a kabátujjat adhattam oda, amelynek felsőbb régióiban a kéz tartózkodott, de azért nem a kézzel volt baj, hanem a lábbal. A lábak nem akartak mozdulni, mintha gyökeret vertek volna a kőben. Gyere, hát nem hallod, rántotta meg a tanító úr mosolyogva a kabát ujjat. A nagyságos úr akar megsimogatni. Egy nagyságos úr volt akkor az egész városban a követ, az pedig akkor Holló Lajos volt. Felejthetetlen szép férfi arca már akkor ott mosolygott alattam. Átölelte a térdemet, és a hangja már simogatott. Gyere, kis pajtás, majd leveszlek. Nem, nem ereszt a lábam, motyogtam pityergőre görbült szájjal. Megijedtem, mert csak ugyanúgy éreztem, mintha a lábam hozzánőtt volna a kőhöz. Mi a macska? Nem ereszt a lábad, nevetett Holló, és erősen magához rántott. Az egyik lábam elszabadult, de abban a percben el is jajdítottam magam, és pedig jó kiadósan, jaj, ne bántson! Mosolygó arc lehajolt a lábam fejéhez, és Berta kisasszonytól hallottam később, vére hagyottan emelkedett föl. Szent Isten, ennek a kisgyereknek odafagyott a lába a kőhöz. A másikat már óvatosan engesztelték föl, mert az még jobban összebarátkozott a márvánnyal. A vakarás kiderített, hogy talpatlan csizmácskákban léptem a közszereplés terére, és azért nem tudtam róla többet elmozdulni. Ami eget, habat fölszedtem útközben, az áltomban először elolvadt a meleg talpam alatt, azután megfagyott és hozzá tapasztott a kőhöz. Se baj, kikerül a maga foltjából, nyomogatta lábam sor doktor úr, ahogy ott feküdtem összeszorított szájjal a követünk ölében. Tudta a doktor, hogy a kenyérsütögető asszony fia vagyok, hiszen én vittem hozzájuk minden pénteken a kenyeret, azon melegen, hogy a kemencéből kiszedtük, és különben is ismerte a fajtámat, hiszen a szegények doktora volt a kis kopasz ember. Hanem azért azt mondta, hogy jó lenne elszalajtani Deskóért, a városi előfogatosért. És így ültem életemben először úri hintón, amely csak lépésben haladhatott a bőrruhás kiskunok, és berliner kendős asszonyok sokadalmában, akik eltűnődtek a templom téren, meg a világi dolgok változandóságán. Sokan még akkor is törülgették a szemüket a meghatottságtól, és dicsérték a szép úri kitalálást, különösen a női nemen levők. Egy-két öreg szüle azonban elégedetlenül reszkettette meg a fejét, hogy az urak már a templomból is panorámát csinálnak, és szavalatot tartanak az oltár előtt. A mi kisfiunk volt a sógorasszony, próbálta mentegetni apám, anyám az urakat, ha ismerős láttak egy-egy tanakodó csoportban. De aztán felhagytak a népek fölvilágosításával, mert a népek hol kinevették őket, hol zavartan hümmögtek, hogy mi érhette Máton sógorékat ezen a szent napon. Majd éppen az ő gyereküket karolják fel az urak Krisztus urunk áldott születésén. Nagyon fehérképű volt a fiatal, aki papolt, a szaván is érzett, hogy mandulával etetik azt otthon. Bizonyosan valami nagy nemből való úri fiú volt, ugyan úri kisasszony is lehetett, mert nagyon sergette, pergette magát. Én pedig nem éreztem semmit a király dicsőségből, amelyel bevonultam a Dar utcába. Csak azt éreztem, hogy parás sütögeti akkor lenyúzott talpaimat. És ekkor támadt először világtalan kis agyamban az a gondolat, hogy van egy téli Isten, aki más, mint az az Isten, aki a nyarat mosolyogja.